Úgy gondolom, hogy akiket valamennyire érdekel az órák világa, már találkozott az Audemars Piguet névvel, és nagyon sokan ezt a Royal Oak sorozattal azonosítják, miközben a Royal Oak is csak egy az Audemars Piguet-nek a katalógusából, viszont nyilván egy nagyon fontos és meghatározó darabja. Úgyhogy ezzel a videóval pont az a célom, hogy megmutassam, hogy a Royal Oakokon kívül is van még élet az Audemars Piguet-n belül, és most hozok kettő olyan modellt, amin, hogyha letakarjuk a márkanevet, szerintem nagyon sokan nem tudnak megmondani, hogy melyik márkához is tartoznak, úgyhogy ez fog következni, meg egy kis márka vagy márka család történet a folytatásban.
Ez most podcast formátum. A teljesen mit érdekében nézni YouTube-on, ugye beszélünk korákról.hu.
Amikor megjelent a kód 1159-es család, akkor az akkori ügyvezető François-Henri Benhimas azt mondta, hogy az 1974-es Royal Oak megjelenés óta ez a legfontosabb megjelenés a márkának, amit alapvetően értem az üzenetét, és értem azt is, hogy sokáig készültek rá, és azért azt el lehet már most így ilyen időtávon is mondani, hogy azért olyan hatalmasan nagy hullámokat nem vett, bár én úgy látom, hogy egyébként emelkedik az érdeklődés ezek a modellek iránt, viszont természetesen még mindig az van, hogy maga a márka és a gyártó a Royal Oakoknak a farvizén evezget, és egészen korán észlelték ők is azt a problémát, hogy nem lehet azt megtenni, hogy csak és kizárólag a Royal Oakoknak a farvizén evezgesnek, mert persze minden évben ki lehet adni egy vadi új Marveles koncept Turbiont, természetesen minden évben ki lehet adni a legújabb évfordulós Royal Oakot, egy picit máshogy, de egy picit mégis ugyanúgy, de tagadhatatlan tény, hogy az acél tapasztalat szörű mintázatos számlapos kiadások azok, amik a mai napig is a hátukon viszik a márkát, bár egyébként van egy érdekes trend, hogy a fiatalok, minthogyha fordulnának a márka felé, például ezt jól jelezte szerintem az Offshore-nak a Music kiadása, amit lehetett látni egy csomó sztáron, olyanokon is, akiknek semmi kapcsolatuk nincs az AP-val, úgyhogy nem gondolom azt, hogy így rájuk adták volna, hanem hogy tényleg egészen funky volt az a megjelenés, és többen úgy gondolták, hogy mégis milyen jó lenne ezért kiadni egy csomó-csomó pénzt. A másik oka a család megjelenésének szerintem, hogy bár létezik a nagyon elegáns Jules Audemars vonal, de mégiscsak az van, hogy keresi-e a helyét az AP, hogy hogyan lehetne egy olyan családot, ami lényegében nemesfémből készül, de mégis beleférnek a nagy komplikációk is. Tehát amiket most hoztam, azok egyszerű, sima hárommutatós modellek, tehát nem kell sem Grand Sonnier-re, sem Flying Tourbillonra, sem Rattrapantére, sem Mini Tripiterre, sem semmi ilyesmire számítani, de mégis az, hogy az Audemars Piguet-nek a saját tudás bázisában léteznek ezek a komplikációk, és képesek ilyen órákat is gyártani, de ezek valahogy a Royal Oakban nem annyira illenek benne a régi történelmi kollekcióban, mint mondjuk például a Cobrába egyáltalán nem. A Jules Audemars-ba, hát így nem tudom, így nagyon-nagyon cipőkanállal, úgyhogy kellett nekik egy olyan család, amiben ezek így organikusan beleillenek, és ez nem volt elég, hogy az archívumban keresgéljenek és leporoljanak valamit, hanem valami teljesen újat kellett csinálni, és azért is mondom, hogy valami újat, mert ugye a Royal Oak, bárhogy is nézzük, 1974 óta velünk van, nagyságrendileg változatlan tokformával, jó, nyilván az arányok változtak, a szerkezetek változtak, apropó szerkezet, ugye szerintem az egyik legnagyobb blama az az, hogy 2022-ig az úgynevezett 21-21-es szerkezet volt a sima hárommutatós Royal Oakokban. Erről azt érdemes tudni, hogy annyira primitív, hogy még gyors dátumváltásra volt benne, és ezzel folyamatosan ekézzük egyébként az AP-t, és szerintem bőven megérdemli, és nagyon jól szemlélteti azt, ami a gondja az embereknek sokszor a svájci óraiparral, hogy nem akartak szerkezetet fejleszteni benne, mert értem én, hogy nyertes csapaton ne változtass, viszont szerintem hatalmas igénytelenség az, hogy egy olyan szerkezetet tesz valaki egy 30, 40, 50, 60, 100 000 eurós órába, ami konkrétan bármelyik Longines 888-as, vagy akár csak egy Sellita SV 300-as is technikai tudásra megenne vacsorára. És értem, hogy a 21-es szerkezeteknek nagyon szép volt a kidolgozása, meg genficsíkozás, meg perlázsóval és anglázsóval, és minden volt rajtuk. Ettől függetlenül a technikai tudásuk szerintem azoknak az óráknak gáz volt, és oké, azóta upgrade-eltek, és a 71-21-es szerkezet van benne, ami természetesen már megkapta a gyors dátumváltást, megkapták azt, hogy csapágyas a rotorja, fölkúszott a 40 óra járás tartalék 50-re, tehát ilyen nagyon szép dolgok készültek benne, viszont szerencsére ezt a szerkezetet nem akarták tovább vinni ebbe az új családba, hanem úgy gondolták, hogy ide valami teljesen más kell csinálni, és így is történt. Úgyhogy gyakorlatilag azok a szerkezetek, amik belekerültek a Code 1159-be, azok lényegében ezekhez lettek kitalálva. Mit is jelent a Code 1159? Igazából erre ilyen homályos utalások vannak, de hangozzon el mondjuk szerintem a leggonoszabb. Az éjfél előtti utolsó percről beszélünk, tehát amikor minden nullázódna, erre lehetne is azt mondani, hogy ez az utolsó pillanat, hogy az AP visszafordul a csak Royal Oak-okkal körbe rakott autópályán, hogy esetleg valami másról is szóljon a márka. Nem tudom, hogy ez ezt jelenti, hogy ez az utolsó perc. Szóval én úgy gondolom, hogy egyetemen káros az, hogy a gyártó így belekényelmesedik a pozíciójába, meg a népszerűségbe. Ilyen szempontból egyébként szerintem jó példa a Rolex, mert ők akkor is fejlesztettek a szerkezeteken, bárhogy ezt most a szervezetek mennyire támasztják el, az teljesen lényegtelen, de hogy ők akkor is belenyúltak és változtattak a győztes csapatot, amikor igazából senki sem kérte, de volt egy ilyen belső drive, hogy mégis a 31-35-ről azért kéne fölfelé lépkedni, és mondjuk 32-35-öt még ilyesmiket csinálni. Úgyhogy persze ez mindig kockázattal jár, és ilyenkor mindig az van, hogy a korai kiadásokból majd a felhasználóknak lesz egyfajta olyan rossz élménye. Viszont szerintem az, hogy technikai fejlődés van, azt azért sokkal jobban szokták értékelni, mint az, hogyha mondjuk a hiba arány az mondjuk 10%-kal nagyobb lesz, bár egyébként az természetesen is egyértelműen blama, de a legtöbb ember egyébként sem azért veszi ezeket a nagyon drága és presztízs órákat, hogy a pontos időt nézze rajta, hanem egyszerűen azért, hogy meg tudja mutatni a haverjainak, hogy már pedig ő megteheti, már pedig ő van olyan fontos, hogy ő rajta van azon a listán, ahonnan az első 100 legújabb kiadás gazdára talál. Viszont a Q1159-es család dedikáltan arról szól, hogy ez High Horology. És egyébként ez egy tök érdekes megfogalmazásbeli különbség is, hogy a Royal Oak-ot nem sorolják a High Horology-nak a körében, még akkor sem, hogyha érdekes anyagokkal kísérleteznek, mondom, hogyha konceptúrbionok vannak. Viszont a Code 1159-re már az egész családra ezt a fajta kifejezést használja az AP, ami szerintem azért kellően jól meg is mutatja, hogy mégis mi az, amiért szerintem figyelni kell ezekre a modellekre. Az elején még belekezdtem a besorolásokkal kapcsolatos dilemmába, de nem mondtam végig. Szóval a besorolások egy kicsit furcsa, mert ugye a Jules Audemars család az alapvetően elegáns szeretett volna lenni, viszont az sem tapadt igazán. A Royal Oak egyértelműen egy sportóra, de szerintem egész ciki az, hogy egy 50 méteres vízállóságú órát sportónak nevezünk, és nem kezdek most el rage-elni ezen, a Patek Nautilusokkal kapcsolatban ugyanezt már egyszer megtettem, és szóról-szóra ugyanazt tudnám elmondani, hogy ez egyszerűen gáz. Oké, a Q1159-nél nem 50 méteres a vízállóság, hanem 30, tehát innét is látszik, hogy azért ez még kevésbé van arra kitalálva, hogy aktív életmódot élj vele, sokkal inkább egy ilyen alkalmibb dolog, amit szerintem egyébként tökre nehéz megemészteni olyan szempontból, hogy kiadsz egy óráért mondjuk 30 ezer eurót, és akkor azt mondják, hogy hát így mossá benne kezed, de azért vigyázzál rá. Tehát, hogy az, ez a része, ez nekem így teljesen fura. És hatalmas meló ám kitakarít egy ilyen órát, amikor beázott. Van egy nagyon kedves németországi órás haverom, és egy videósorozatot készített arról, hogy pont egy Royal Oak-nak, egy Royal Oak beázás után ő hány 10 órányi melója ment abba bele, hogy teljesen kitakarítsa, azt mondja, hogy csak a számlap letakarítása volt 5 óra, tehát hogy semmi másra nem nyúlt szerkezetbe semmibe, csak hogy a számlap olyan legyen, mint eredetileg, az 5 órányi munkájába került, úgyhogy ez borzalmas, és egyébként tényleg ezt komolyan kell venni. A konstrukcióra visszatérve, ha egy Royal Oak-ot oda teszünk egy 1159 mellé, és mind a kettőben mondjuk ugyanolyan kategóriájú, tehát mit tudom, három mutató szerkezet szerepel, akkor a vastagságuk meg fog egyezni. Érdekes, hogy a Royal Oak-ok monobloktokkal érkeznek, míg a Q1159-eknek igazából több rétegű tokja van, van felső része, van középső része, van hátsó része, és ezek vannak összeengedve, és ez egyébként meg is lehetne egyébként oldani ezeket, akár monoblokként is, viszont a gyártó itt sokszor játszik azzal, hogy mondjuk fehér arany a középső rész, vagy éppen rózsa arany a középső rész, és az alsó felső rész pedig nem. Tehát, hogy ez ad nekik egyfajta játékosságot, vagy akár mondjuk használtak, legjobb emlékeim szerint vannak olyan kiadások, ahol volt benne kerámia, meg ilyesmi. Tehát, hogy ez igazából alapvetően a kombinálhatóságnak és a játékosságnak szól, nem abban az értelme természetesen, mint mondjuk a cárbomba, hogy itt te otthon összeépített, hanem hogy a gyártónak legyen ebben mozgástere, hogy különböző alkatrészeket, mint gyártó, hogyan kombinálnak, és hogyan adnak ki belőle különböző kiadásokat. Apropó, ha bár kiadások, nagyon érdekes, hogy a legelső modell, amit most hoztam, ez a Sunburst-ös ezüst számlap a rózsaszín aranyból készült indexekkel nagyon hozza az egyik Jules Audemars-nak a hangulatát, és pont ezért szerintem szemléletes a dolog, hogy én úgy gondolom, hogy azt a modellt újították meg, és tették bele egy kicsit vaskosabb tokba, tehát ezért is mondom, hogy egyébként értem, hogy 10,5 vagy 11 mm a vastagsága, de hogy nem számítanak klasszikusan sem sportórának, sem elegáns órának, hanem valahol ennek a két világnak a határán egyensúlyoznak, de mégis megkapta azt, hogy egyébként ezen sokkal markánsabbak az indexek, markánsabbak a mutatók, bár egyébként itt gyakorlatilag itt ilyen ceruza jellegű mutatókról beszélünk, de ettől függetlenül például az indexek szerintem látványosak és markánsak, és szerintem, hogyha láttál egy ilyet, akkor itt nem annyira összekeverhetők. Az egyébként egy érdekes dolog, hogy nagyon vékony a, ugye a lünettájuk, ami polírozva van, viszont ugye van egy belső gyűrű, ami nem mozgatható, tehát fix. Gyakorlatilag ezzel váltották ki a külső lünettát, és ez strukturálisan elválik a számlaptól, tehát hogy ez egy külső gyűrű, ami magasabban is van, ami látszanak ugye a osztások, és akkor ez után jön lényegében a számlap, ahol ugye az óra beosztások vannak, úgyhogy így csinálták meg azt, hogy egy búra alatt van lényegében az egész, de van lünettája is, ami fix, és ez az egész ugye duplán csiszolt zafír búra alatt van, aminek a kialakításának a lényege az, hogy amikor ránézel, a lehető legkevésbé torzítsa a számlapot, tehát itt vannak rajta nagyon-nagyon-nagyon szép eye candy megoldások. Azon gondolkodtam egyébként, hogy a szíja mennyire megy bele ebbe, hogy most ez ilyen nagyon szép eye candy, mert persze ezek a modellek kaphatóak egyébként bőrszíjon is, amivel szerintem egészen jól néznek ki, viszont ez a textil szíj egy kicsit érdekes, és talán a sűrűbb szövésűre még mindig azt tudnám mondani, hogy na ez igen, ez így nagyon látványos, viszont ez a kékes szürkés változat szerintem ez kimondottan furcsa. A számlapon egyébként érdemes meg megfigyelni természetesen a szín és az árnyék játékát is, hogyha megnézitek, ugye az indexek azok, főleg a minimalist indexek azok, amik nagyon szépen játszanak ezzel, bár van egy ilyen kis domborúsága a számos indexeknek is, és pont ezért, hogy egyáltalán nem síkak, polírozva vannak, és ahogy mozgatod az órát, úgy mozog rajta, és játszik rajta a fény, ami egy kicsit talán túl fényessé is teszi ezt az egészet, a maga a számlap, és ez főleg mondjuk a fekete változaton látszik jól, mert ott ugye gyakorlatilag ugye lakkozott a számlapja, és ott így nagyon-nagyon visszaveri a fényt, bár természetesen itt a szürkénél is ez a dolog megvan, csak ugye maga a szürke számlap az már eleve önmagában világos, a feketével pedig sokkal jobban kijön a fényjáték. Ami még a számlapon érdekes, hogy a dátum ablak az ugye 4:30 van, és nem is négyzet alakú, hanem egy kicsit ilyen trapézba hajlik, bár magát a dátumtárcsát, amit nem pörgettem meg, de itt az egyeseken is látszik, hogy ilyen tök minimalisták maguk a számok rajta. A sportórás hatást egy kicsit erősíti maga a korona, ugye koronavédők nincsenek az órán, viszont egy ilyen jól megfogható korona van, aminek elég nagyok az írdalásai. Alapvetően azért a búváróra zsánerbe szokott hasonló lenni, az ilyen kis finom és elegáns órának szántoknál nem szoktak ennyire nagyon erősen írdalni, vagy nagyon mély bevágások lenni a koronán, úgyhogy ezt a hatást erősíti. Ez a szürke számlapos változat egyébként fehér arany tokban érkezik, rózsaszín arany középtokkal, és ez a rózsaszín arany még ugyanúgy megjelenik magán a számlapon, ugye az indexeken, az AP feliraton, a mutatókon, úgyhogy gyakorlatilag az egész órát végig kíséri az ezüstnek és a rózsaszín aranynak ez a fajta váltakozása, és ilyenkor oldalt fekvésben van az óra, akkor tök jó, hogy látod a tok első és a hátsó részét is, ugye ezekkel az ilyen érdekes avantgárd hangulatú tok fülekkel, viszont a középtok pedig természetszerűen átlátszik, és azon keresztül pedig nagyon jól adja ezeket a rózsgoldos színeket. Mindkét órában a 43.02-es szerkezet van, ami természetesen, ahogy látjátok, nagyon szépen van dekorálva, ugye genfi csíkozás van rajta, lehet látni magán az egyébként tömör aranyból lévő rotoron az anglázsokat. Nekem nagyon tetszenek egyébként itt ezek a mintázatok, és hogy itt is különböző szimbólumok kerülnek föl, amiknek az értelmét én egyébként nem feltétlenül tudom, viszont ennél az óránál is megtörténik az, hogy sokkal szívesebben néznél alapvetően a hátsó részét magának az órának, mint az elejét, és ez nyilván az órának a teljes diszfunkcionalitását jelzi, mert hogy nyilván tudod nézni, hogy nagyon szépen, hogy mennyi az idő, viszont sokkal-sokkal szívesebben fűzném ezt az órát teljesen fordítva a csuklomra, hogy így egész nap csak azt nézem, hogy mégis hogyan ketyeg, és hogy hogyan táncol a rotorja. A fekete kiadással kapcsolatban igazából olyan túlságosan nagy különbségeket az ezüsthöz képest nem nagyon tudok elmondani. Maximum itt a fekete lakot emelném ki, ilyen kettőssége van. Mert hogy alapvetően, amikor ránézel, nem fénylik annyira, mint ez az ezüstös, a Sunburst számlap, de természetesen, amikor rávetül a fény, akkor viszont nagyon csillog. Tehát, hogy egyrészt tud nagyon sötét, és a túloldon pedig tud nagyon világos lenni. Ezzel szerintem egyébként kontrasztosabbak az indexek, mert az ezüstnél mind a kettő a világos színnek a jegyébe áll, tehát világos a rose gold is, és világos az ezüst számlap is. Itt ugye a sötét számlapon a világító indexek vannak, vagy hát nem lumineszkálás, természetesen nem lumineszkálás értelmében, hanem hogy amikor fény kerül rájuk, akkor ugye visszavelik, ez abból is van, hogy természetesen itt az egész úgynevezett 3D-s, tehát hogy van természetesen ezeknek az indexeknek magassága, van mélysége, van több oldaluk, ugye van középső oldaluk, van a minimalista indexeknek ugye a két oldaluk is vágva van. Luxusórákhoz mérten egyébként, ami nekem így feltűnt, hogy túlságosan sok a látható csavar. Mármint, hogy a hátlapja is láthatóan van csavarozva. Még érdekesség, hogy ugye ezeken az üreges tokfüleken nem akarták nagyon elrejteni a szíjaknak a csatlakozását, és ezért ott ugye látszanak a csavarok. Ugye technikailag meg lehetett volna oldani azt, hogy belül is csak stiftek vannak, és azok beugranak meg minden, de úgy gondolom, hogy ennek van egyfajta biztonsági funkciója is. Alapvetően az, hogy a szíjak csavarozva vannak, az egy magasabb fokú biztonságot ad, mintha egyszerűen csak stiftezve vannak. Szerintem ez egyébként ilyen szempontból is jó, és önmagában az órának ezt a csavaros hangulatát is erősíti, meg az én narratívámat is, miközben erről beszélek. És hát eddig minden szépet is jót elmondtam ezekről az órákról, de nézzük, hogy mi is igazából itt a fekete leves. A fekete leves az természetesen már megint az ára lesz, és elsőre nem az, amire gondolnál, mert persze, amikor kapsz egy nemesfém órát egy jó nevű gyártótól, akkor ott nyilván magas ára számítasz, és ez így is van. Ezeknek a listára olyan 27 ezer euró környékén van, de hogy a másodpiacon ezeket ilyen 40, majdnem 50% olcsóban is meg lehet szerezni, a 27 ezer euró helyett olyan 16 ezerért már lehet ilyen órákat venni, és nyilvánvalóan a kereskedők ezt még olcsóban meg tudják kapni, tehát ők tényleg 50% a piaci ár alatt veszik őket. Na de miért is van ez ennek? Ugye két oka van. Egyrészt vannak olyanok, akik szeretnének egy acél rojálókot bármilyet, vagy hát nyilván van valami, amilyet ők nagyon, és ezért, mivel azt nem kapják meg, ezért gondolkodnak abban, hogy átvesznek maguknak egy ilyet, és hát ha akkor majd jobb kapcsolatot építenek ki az adott Audemars Piguet AD-val, és akkor utána majd meg fogják kapni azt az acél sportmodellt, amit ők valójában szeretnének, és hogyha ez tényleg megvan, és utána akkor eladják ezt az aranykó 1159-et, és szabadulnak tőle, és azt mondják, hogy ó, amit ezen elbuknak, azt majd a royaloknak az árán meg fogják keresni. Ez egy szemlélet. De van a másik szemlélet, miszerint valaki ezt meg vette, hordta, és utána egyszerűen csak azt mondja, hogy hát figyelj, mégse az én világom, a butikban nem vihetem vissza, valamennyiért el kell adni, és a royalokhoz képest ezek a modellek, ugye, ahogy elmondtam, egyáltalán nem népszerűek, a piac sajnos így árazza őket, tehát megint csak az van, hogy nem lehet vakon vásárolni, tehát nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha ők kinéztek maguknak egy márkát, akkor oda bevásárolhatnak vakon, és akkor annak majd úgyis fel fog menni az ára, és természetesen nincs így. Értem, hogy azokat, akik mondjuk a másodpiacon vásárolnak, tök jó, mert mondjuk 16 ezer euróért tudsz venni egy arany AP-t. Tehát, hogyha csak így nézed a helyzetet, akkor ez nem tűnik egyébként olyan rossz dealnek, viszont valaki itt azért nagyon-nagyon nagyot szívott azzal, hogy ő megvette 27 ezer euróért a szabott órát, és ezt olcsóbban el kellett, hogy adja. Úgyhogy sajnos ez is egy ilyen win-lose szituáció. Valaki, aki olcsóban megveszi, örül neki, aki viszont megvette listaáron, egy Audemars Piguet hivatalos kereskedőtől sem fogod még ezeket sem listár alatt megkapni természetesen. Tehát, hogy ezeket nem a butik adja leárazott áron, hanem sajnos akik el szeretnék adni, nekik kell ezt a fajta bukót benyelniük, úgyhogy ez a helyzet,
erről szólnak sajnos ezek a modellek, viszont egyébként maga a márka és maga a család szerintem sokkal-sokkal többről szól, szerintem megéri ebbe a családba egy kicsit elmélyülni, és megéri egy kicsit ismerkedni vele, mert az AP nagyon nagy reményeket fűz hozzá. Én is remélem, hogy egyébként ez a család egy idő után beérik, és majd mondjuk legalább a listaárat a piaci ár utoléri, és akkor már lehet arról beszélni, hogy ezek az órák tényleg népszerűek, jelenleg nem ez a helyzet, sőt igazából az van, hogy a Royal Look-okon sem lehet akkorát keresni, mint korábban, régen volt, hogy ilyen 50% pluszokat lehetett rajtuk keresni. Szóval alapvetően ezzel a családdal készültem most az AP-nak így a 150. évfordulójára, bár ők hivatalosan ugye nem erre mutatták be, sőt ez a két modell már náluk is legacy-nek számített, már nincs is benne a hivatalos kód 1159-es kollekcióban, de ettől függetlenül itt van előttünk, nézhetjük. Egyébként ezek a darabok már el is vannak adva, úgyhogy ilyen utolsó pillanatban kaptam el őket forgatásra, de érdekel, hogy mit gondolsz róluk, érdekel, hogy mit gondolsz így a kód 1159 családról, és találkozzunk legközelebb.